Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, szeretném elmondani, 2022 után az idén júniusi választásokra is külön podcasttal készülünk. Pénteken ugyanis indul a Szavazófülke, a HVG választási podcastja, amelyben Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa szerkesztője lesz az állandó vendégem. Mostantól június közepéig minden pénteken jelentkezünk majd, a műsorok videós formában a YouTube-on lesznek láthatóak, de audióként a podcast csatornáinkon is meg lehet majd hallgatni őket, és amellett, hogy elemezzük az aktualitásokat és a kampány bonyolultabb folyamatait, hétről hétre válaszolunk majd a hallgatók kérdéseire is, úgyhogy ha van olyan a kampánnyal, politikával vagy általában közélettel kapcsolatos kérdésük, amiről szeretnének hallani a műsorban, küldjék be a Spotify kérdői funkciójában, vagy a leírásban található linken. Most pedig nézzük, miről lesz szó a mai fülkében. Elkezdődött a ramadán időszaka. Vele együtt azonban a sokat remélt tűzszünet elmaradt. A gázai humanitárius katasztrófa a muszlim bőti hónap idejére kritikus pontra jutott, a segélyszállítmányok nehézkesen jutnak el a palesztinokhoz, és az Egyesült Államok is egyre kevésbé tudja megindokolni Izrael támogatását. A mai adásban összefoglaljuk az elmúlt hetek gázai eseményeit, és megnézzük, mit tartogathat a következő hónap. Ebben segít nekem Keresztes Imre, a HVG világrovatának újságírója, köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Imre, köszönöm szépen, hogy itt vagy ma. Ahogy a bevezetőben is említettem, hetek óta az volt a nemzetközi diplomáciai cél, hogy sikerüljön megegyezni a tűzszünetről, mire elkezdődik a ramadán hónapja, ez ugye most vasárnap kezdődött el ehhez az adáshoz képest. Mégsem jött össze. El tudnád-e magyarázni röviden, hogy miért?
Hetek óta folytak a tárgyalások egy újabb második tűzszünetről, ugye volt egy első novemberben, ami keltett reményt a mostani tárgyalásokhoz, hiszen akkor több lépcsőben több tucatnyi izraeli túszt engedett el a Hamás, cserébe palesztin foglyok szabadulhattak. És hát ahogy említetted a bevezetőben, azóta a humanitárius helyzet csak rosszabb lett a gázai övezetben, mindenki abban bízott, hogy lesz egy fegyvernyugvás, amelynek része az, hogy ez egy 4-6 hetes fegyvernyugvás lett volna kiszivárgott információk szerint, és körülbelül 40 izraeli túszt engedtek volna el a még meglévő 130-ból, hát a még Hamász fogságban lévő 130-ból, és ennek cserébe körülbelül 400 palesztin foglyot engedtek volna el. Azt meg érdemes megemlíteni, hogy a 130 izraeli túszból valószínűleg körülbelül 30-an vagy akár 50-en már nem élnek, izraeli hírek szerint többük életüket vesztette.
Azt lehet tudni, hogy hol akadt meg ez a tárgyalás? Ki kellett volna facilitálja ezt a tűzszüneti megállapodást, és mi a külső szereplőknek a szerepe ebben a történetben?
Hát ugye ezek a tárgyalások nem közvetlenül Izrael és a Hamász között folynak, Katar, Egyiptom és az Egyesült Államok közvetítésével. Ezek részben elkezdődtek Kairóban, aztán áttevődtek Párizsra, aztán visszamentek a tárgyalópartnerek Kairóba, és úgy tűnt, hogy talán lesz valami. Biden amerikai elnök is derülátóan nyilatkozott, de a labda ide-oda pattogott. Utolsó információk egyike az volt, hogy Netanyahu, izraeli kormányfő azt követelte a Hamásztól, hogy adjanak végre egy névsort, hogy kik azok a túszok, akik még fogságban vannak, és kik azok, akik élnek. Na most erre a Hamász azt a választ adta, hogy nem tudja, hogy kik élnek még közülük. A Hamász egyrészt ezzel egyfajta pszichológiai hadviselést is folytat, de hogy valójában ez volt-e az igazi indoka annak, hogy elakadtak a tárgyalások, vagy valami sokkal komolyabb oka lehetett egyik vagy a másik félnek, azt nem lehet tudni, találgatások vannak. Az egyik találgatás az, hogy a Hamász egy sokkal nagyobb engedményt követelt volna Izraeltől, nem egy tűzszünetet, hanem a harcok teljes leállítását. Illetve azt, hogy nem csak több száz palesztint, hanem az összes palesztin foglyot engedje el Izrael, ez viszont több ezer. Egyik fél sem engedett nagyot. És van még egy másik szempont, hogy vajon megvolt-e mindkét fél részéről az őszinte akarat egy tűzszünetre. Sokan mondják elemzők közül, hogy a Hamász egy kicsit rájátszik a ramadára, ugye a bőt hónap, ahogy említetted, az most kezdődött. Ez mindig egy feszültebb korszak az izraeli-palesztin konfliktusban is. Könnyen lehet, hogy a Hamásznak most, a Hamász úgy gondolja, hogy neki most az az érdeke, hogy a harcok még tovább folyjanak, és így még tovább nehezedhet a nemzetközi nyomás Izraelre a humanitárius helyzet miatt.
Említetted, hogy a Hamász olyan verziót is szeretett volna, amiben tényleg teljesen véglegesen leteszik a fegyvert ebben a konfliktusban. Netanyahu mivel indokolja az, hogy ez a háború nem állhat meg, még akár hosszabb időre is, mint ez a 4-6 hét? Jelenleg mi a az izraeli kormány indoklása a most zajló harci események mögött?
Netanyahu álláspontja az, hogy a Hamászt el kell tiporni, meg
tehát
kell
ez még mindig az, ami...
Ez még mindig az. Ebben egyébként nincs egyedül, az izraeli közvélemény ebben valóban támogatja, ahogy ezt a kormányfő állítja is. A háborús kabinetjében az a Benny Gantz, aki most egy pimasz módon a főnöke beleegyezése nélkül utazott el Amerikába, ő is ezen az állásponton van. Az megint egy más kérdés, hogy elemzők szerint, de még az izraeli hadseregen belül is vannak olyanok, hogy gyakorlatilag ez egy teljesíthetetlen cél. A Hamász meg lehet gyengíteni, a katonai eszköztárának egy jelentős részét el lehet pusztítani, de teljesen megsemmisíteni nyilvánvalóan nem lehet. A Hamász egyszerre terrorszervezet, egyszerre mozgalom, egyszerre egy irányító hatóság, ugye minisztériumokat tart fönt, a gázai övezet ura minden szempontból. Netanyahu azzal fenyegetőzött, hogy ha a Ramadán elejére nem sikerült tűzszünetet kötni, akkor megindítja úgymond az utolsó nagy rohamot, hiszen a gázai övezet déli részén lévő Rafah, az még nincs izraeli ellenőrzés alatt, ez az utolsó nagy város, amely a Hamász kezén van, és feltehetőleg itt gyűlt össze a Hamász még megmaradt fegyveres ereje, illetve a vezetése, már pedig Izraelnek nagyon fontos lenne, hogy elkapja a Hamásznak a gázai vezetőjét. A vezetés pedig azt gondolom, hogy azért nem menekül el, mert ők mindenképp azt akarják bizonyítani, hogy győztünk, politikai győzelmet akarnak aratni Izrael felett, és Gázában akarnak maradni, és ellenzik azokat a terveket, amelyek arról szólnak, hogy majd a háború után olyan valami olyan közigazgatás jön létre, amelynek semmi köze a Hamászhoz. Ez megint csak megkérdőjelezhető, hiszen 17 vagy 16 éve a Hamász uralkodik, egyed uralkodik ezen a területen. Még ha népszerűsége nem is töretlen, akkor is ez egy alapvetően kőkemény, diktatórikus rendőrállam. Nehéz elképzelni, hogy a Hamászon kívül itt néhány hónap alatt bármiféle más politikai hatalom fel tudna állni.
Amikor legutóbb beszélgettünk a Fülkében Izraelről és Gázáról, akkor még arról volt szó, hogy gyakorlatilag ilyen utcai harcok vannak, alagútrendszereket kell felszámolni, és úgy minél nagyobb területet irányítás alá van. Most az imént már azt mondtad, hogy gyakorlatilag egy nagyváros és környékén kívül minden Izrael kezére került. Hogyan kell elképzelni jelenleg a harcokat?
A háború első szakaszában Izrael a gázai vezet északi részét vonta ellenőrzése alá, aztán a Gázavárost, majd haladt délebre. Így következett Khan Yunis, illetve Rafah, az amely ellen még Izrael nem indított el a szárazföldi támadását. De közben folyamatosan délebre nyomta az övezetnek a lakosságát, felszólítva őket arra, hogy hagyják el a harcokat, más út nem volt. És éppen ezért az Egyesült Államok, a Nyugat és általában a nemzetközi közösség egyre nagyobb nyomást fejtett ki Izraelre, hogy ezt a offenzívát jól gondolja át, eleve ne indítsa el, illetve ha elindítja, ez az amerikaiaknak a kérése volt, akkor nagyon körültekintően járjon el. A 2,3 milliós gázai lakosság több mint a fele, egy számítások szerint 1,5 millió ember Rafah, illetve a környékén zsúfrodott össze sátorvárosokban itt-ott-ott. Nincs hova menekülniük, legfeljebb Egyiptom felé. Egyiptom viszont egyértelművé tette, hogy nem engedi át a palesztin menekülteket a területére. Tehát ha megindul egy nagy szárazföldi offenzíve, ahogy azzal Netanyahu még a tűzszünetről szóló tárgyalások alatt fenyegetőzött, az az eddigieknél is sokkal nagyobb humanitárius katasztrófával, nagyobb emberi veszteséggel jár. Most a háború eddigi szakaszai során Izrael több Hamász brigádot, dandárt, ha így tetszik, számolt föl. Netanyahu a napokban azt állította, hogy körülbelül olyan 12 ezer Hamász fegyveres sikerült likvidálni, hogyha abból indulunk ki, hogy a Hamász körülbelül 30 ezeres erővel rendelkezik, akkor ez több, mint a harmada. Más elemzők ezt kétségbe vonják, inkább 8 ezerről, maximum 10 ezerről beszélnek. Nagyjából az is látszik akkor ezekből a számokból, hogy a Hamász nem sikerült elpusztítani, legfeljebb meggyengíteni. Jelenállás szerint Izrael úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban inkább hátrébb lépett, és nem a Rafah elleni nagy offenzívára készült. Tehát mintha Netanyahu egy kicsit meggondolta volna magát, talán az is lehet, hogy kivárja a Ramadán végét, nem akarja tovább feszíteni az amúgy is rendkívül feszült helyzetet. Az izraeli hadsereg hátrébb vonult Gázán belül, az izraeli-gázai határ, illetve egy folyosó felé, amit egy koridor felé, amit az izraeli hadsereg hozott létre kettévágva a gázai övezetet, sőt elemzők azt is észrevették, hogy jóval kevesebb izraeli katona tartózkodik jelenleg a gázai övezetben, mint akár egy hónappal ezelőtt, és ez a szám, ez nem elég ahhoz, hogy egy átfogó támadást indítsanak Rafah ellen, ha ezek igazak, akkor valószínűleg akkor valóan arra lehet számítani, hogy a következő napokban, esetleg hetekben ez az offenzíva, ez nem történik meg. De ettől még egyébként folytatódik a háború, ha egy picit talán alacsonyabb intenzitással is.
El tudnád-e mondani azt, hogy jelenleg hogyan jutnak el segélyszállítmányok a gázai övezetbe, milyen megoldásokat talált ki erre a nyugat, és mennyire hatékonyak, és mennyire lehetnek hatékonyak a közeljövőben?
A gázai övezetbe alapvetően szárazföldön jut el a segély, vagy Izraelen, vagy Egyiptomon keresztül, ez eddig is így volt, de míg például október 7-e előtt naponta körülbelül 500 teherautó érkezett, addig ez a szám februárra bőven száz alá csökkent, sőt állítólag volt olyan nap, hogy csak 20. A szárazföldi segélyezés gyakorlatilag összeomlott, és ennek egyik oka az, hogy Izrael nem nyit új határátlépőket, és a bürokratikus eljárás is akadályozza, ugye Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy minden belépő árut, minden belépő teherautót, kamiont, azokat is, amelyek Egyiptom felől érkeznek, ő maga ellenőrizze. Tehát jóval kevesebb segély jut, éhezés szélére jutott a gázai lakosság, többféle fertőzés veszély alakult ki, összeomlott az egészségügyi rendszer, segélyszervezetek és az ENSZ is arra figyelmeztet, hogy nagyon komoly humanitárius katasztrófa van már, és ez csak egyre rosszabb lesz. A gyermekek 15-20%-a alultáplált, a lakosság negyede gyakorlatilag éhezik. Na most ez az egyik fő oka annak, hogy az USA és Izrael viszonya szemmel láthatóan az elmúlt hetekben egyre feszültebbé válik. Amerikai politikusok, de nyugati politikusok, így a francia, a német vagy a brit külügyminiszter is egyértelművé tette, hogy gyakorlatilag izraeli a felelősség, hogy a gázai lakosságot élelmiszerhez juttassa, hiszen másképp nem tud oda kerülni. Most amit megpróbálnak úgymond megkerülni ezt az akadályt, az a légi, illetve a vízi szállítás. Ezt láttuk a múlt héten, hogy az Egyesült Államok és hozzácsatlakozva Egyiptom, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek légi hídon keresztül próbál ledobni ejtőernyők segítségével segélyszállítmány. Ez viszont drága és egyáltalán nem hatékony. Az ENSZ világélelmezési programja szerint például az első 2-3 ilyen akcióban mindössze 6 tonna élelmiszer sikerült eljutatni a gázai övezetbe a levegőből, miközben egy 14 kamionból álló menetoszlop akár 200 tonna élelmiszert is jelenthet. A másik pedig az a vízi út, és ez talán a következő órákban derül ki, hogy ez működik-e. Ciprusról indult el egy hajó, mely szintén 200 tonna élelmiszerrel, és hát az a kérdés, hogy hogy tud majd kikötni. És az amerikaiaknak van egy másik tervük, és elindult egy amerikai hadihajó, hogy egy úszó, úgynevezett úszó kikötőt építenek a gázai partoknál, és hogyha ez sikerül, akkor az segélyek a vízi úton is elérhetik a gázai övezetet, de hozzá kell tenni, hogy mind a vízi, mind a légi szállítás sokkal drágább, problematikusabb, bonyolultabb, mint a szárazföldi lenne.
A magyar miniszterelnöknek van egy olyan elmélete a geopolitikáról, hogy gyakorlatilag minden háborús konfliktusban egyetlen mindenható van, az az Egyesült Államok, és hogyha ebből a perspektívából vizsgáljuk a mostani sztorit, akkor én kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz arról, hogy az, hogy például nem sikerült a Ramadára megállapodni a tűzszünetről, az mennyire az amerikai diplomácia bukása, illetve az, hogy egyszerűen ilyen szintű humanitárius katasztrófához vezetett az izraeli ellentámadás, abban mennyire lehet felelősnek tartani azt az Egyesült Államokat, aki köztudottan a legnagyobb szövetségese Izraelnek?
Az látható, hogy az Egyesült Államoknak nincs olyan nyomásgyakorlási hatalma Izrael felett, mint azt sokan gondolnák. Nem sikerült a tűzszünet, a segély húzavona is azt mutatja, hogy Izrael a maga útját követi, főként Netanyahu az, aki ebben kőkeményen ellenáll. Tehát azt gondolom, hogy a Biden kormányzat gyakorolhatna nagyobb nyomást Izraelre. Erre volt már példa a korábbi amerikai adminisztrációk, vagy fegyverszállításokat állítottak meg, vagy hitelgaranciákat szüntettek meg 80-as, 90-es években. Gondolok itt Ronald Reaganre, vagy George Bushra. A jelen helyzet viszont annyiban mindenképpen más, hogy ezt Biden maga mondta ki, hogyha a fegyverszállításokat visszafognák, akkor azzal Izrael védelmi képessége sérülne, és itt nem feltétlen a Hamászra gondolt, hanem mondjuk arra a vaskupola rakétavédelmi rendszerre, amely nem csak a gázai rakétáktól védi meg Izraelt, sőt most már sokkal inkább a Hezbollah rakétáitól. És Izrael védelmi képessége, ha gyengül, akkor nem csak a rakéták veszélyeztethetik az országot, hanem még mindig benne van a pakliban az, hogy megnyílik a második front a libanoni határnál Izrael és a Hezbollah között. Most attól még, hogy Biden a háború kezelése és a segélypolitika miatt hevesen bírálja Netanyahut, egyértelműen elkötelezett Izrael biztonsága mellett, és egyelőre vergődik. Úgy látom, hogy a fegyver korlátozás eszközét nem fogja egyelőre, biztosan nem fogja bevetni.
De abban, amit mondasz, valamiért nekem az rajzolódik ki, hogy nem tud feltétlenül hatni Netanyahura, mert ha valaki, akkor az Egyesült Államok arra hat, akire szeretne. És a múlt heti fülkeadásunkban részletesen beszéltünk arról, hogy Bidenen egyre nagyobb a belső nyomás annak érdekében, hogy hasson valahogy Netanyahura, hogy ez a konfliktus véget érjen. Ugye ezt láttuk a különböző demokrata előválasztásokon, hogy nagyon-nagyon növekszik a protestvótnak az aránya. Van olyan állam, ahol 20% uncommitted szavazatot adott le, amivel azt fejezték ki, hogy nem értenek egyet a gázai hadjárat támogatásával, vagy vonakodva a támogatásával. Elképzelhetőnek tartod-e azt, ahogy akkor a nyomás alá kerüljön Joe Biden, mind a saját pártjának szavazóitól, mind akár attól a nemzetközi közösségtől, amelyik egyre távolabb kerül az izraeli kormánytól, hogy egy ponton azt mondja, hogy Benjamin, figyelj ide, ez eddig és ne tovább.
Addig, ameddig Izrael biztonsága tét, addig ezt nem tudom elképzelni. A korábbi esetekhez képest annyiban más most a helyzet, hogy Izrael háborúban áll a Hamásszal, és hát gyakorlatilag harcokban áll, ha nem is hívjuk még háborúnak a Hezbollahhal, amely mögött ugye ott van Irán. És október 7-e óta felmerül mindig az a félelem, hogy ez a háború regionálissá válik. Tehát Izraelt semmiképpen sem gyengítheti meg az USA. Az USA-nak a legfontosabb szövetségese a térségben Izrael. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikai támogatás nem fog gyengülni addig, amíg valóban Izrael biztonsággal tét. Másfelől Biden is azt vallja, hogy Izraelnek joga van megvédenie önmagát, és jogos igény az Izrael részéről, hogy a Hamász soha többet ne tudjon elkövetni egy olyan támadást, mint október 7-én, soha többet ne tudja fenyegetni Izraelt. Tulajdonképpen egyetért azzal a stratégiai elképzeléssel, hogy a Hamászt el kell pusztítani, de legalábbis úgy meg kell gyengíteni, hogy a gázai övezetben ne legyen továbbá katonai politikai tényező egyfelől. Ugyanakkor, ahogy említetted, a belpolitikai nyomás is egyre nagyobb Bidenen, ugye az egyik ilyen billegő állam az pont Michigan volt, de ebben az államban elég nagy az úgynevezett arab-amerikai közösségnek a létszáma, és hát vannak más területek is, ahol nagy a palesztinok támogatottsága. De ha meg az egész képet nézzük, akkor a felmérések szerint az amerikaiak nagy többsége Izrael párti. Tehát odahaza Bidennek egyensúlyoznia kell egyrészt a saját demokrata palesztinok felé hajló szavazók, és általában a szavazók között. A republikánusok már is azzal vádolják Bident, hogy megköti Izrael kezét, amikor követeléseket állít fel, és hát a várható ellenfele Trump, meg hát nyíltan Izrael barát. Tehát Bidennek egy ilyen kötéltáncot kell járnia, ha úgy tetszik, ebben a kérdésben odahaza.
Van az Egyesült Államoknak bármilyen deklarált rendezési terve a háború utára? Mert az Ukrajnában látjuk, hogy nagyon egyszerű volt az üzenet a legelejétől. Ukrajna szerezze vissza azokat a területek, amelyek Ukrajnához tartoznak, és utána csatlakozza a NATO-hoz, pont. Van-e bármilyen blueprint a következő hónapokra, hogy mit lehet csinálni, hogyha sikerülnek is azok a célok, amiket Netanyahu szeretne elérni?
Hát igazából az amerikaiak ugyanazt mondják, amit már Oszló 93-as oszlói megállapodás óta mondanak, hogy tárgyalások és a két állami megoldás. Most is ugyanezt mondják. Ha véget ér Gázában a háború, akkor létre kell hozni egy új közigazgatást, esetleg arab békefenntartókkal, nemzetközi segítséggel, amely az újjáépítést felügyeli. Ennek része lenne az, hogy a palesztin hatóságot, amely ugye Cisjordániában az önkormányzatnak a vezető szerve, meg kell reformálni, mert a jelenlegi palesztin hatóság alkalmatlan arra, hogy esetleg a tárgyalásokat megkezdjék velük. A palesztin elnök 80, nem tudom hány éves idős, nem is ez a fő baj. A fő baj az, hogy gyakorlatilag elvesztette a hitelét, rendkívül népszerűtlen, felmérések szerint a palesztinok 90%-a nem akarja őt a helyén látni. Tehát meg kell reformálni a palesztin hatóságot, és egy ilyen megreformált hatóság venni át majd az irányítást a gázai övezetben. De hát Abbász sem olyan ember, aki könnyen meghajol. Egyelőre annyit értek el az amerikaiak, hogy lemondott a palesztin kormányfő, 2 hete, de azóta sem nevezték ki az utódját. Na most hiába ez az amerikaiak elképzelése, cserébe egyébként, hogyha Izrael elkezdene tárgyalni, legalább egy folyamatot elindítana afelé, hogy mondjuk létrejönne egy palesztin állam, megkaphatná azt, hogy az izraeli arab kibékülés teljessé válik. Az Ábrahám megállapodások keretében már több arab ország is békét kötött Izraellel. Az igazi nagy áttörés az lenne, ha a szaudiak ezt megtennék, és a szaudiak jelezték, hogy ha létrejön két állami megoldás, vagy legalábbis elindul egy diplomáciai rendezési folyamat, amely odáig elvezethet, akkor hajlandók Izraellel kibékülni. A gond az, hogy Netanyahu kerekperec elutasítja a palesztin államot, elutasítják a palesztin államot a jelenlegi kormányban lévő szélső jobboldali ultranacionalista erők, és még ha Netanyahu népszerűtlen is ma Izraelben, egyáltalán nem biztos, hogy egy új választások esetén a jobboldali erők meggyengülnének. Amerikának segítenie kell, tehát az nem jó, hogy Amerika magára hagyja, és nem gyakorol nyomást Izraelre. Nagyon nagy hibát követett az amerikai diplomácia az elmúlt 30 évben, mondja több elemző azzal, hogy amíg voltak izraeli-palesztin tárgyalások, addig nem gyakorolt kellő nyomást Izraelre. És gondolnak itt a telepesítésre. Tehát gyakorlatilag a 67-es háború óta a ciszjordániai telepek csak nőnek, és akkor is bővítették őket, amikor béketárgyalások voltak. De valóban Amerikának, ha segíteni is kell, és nyomást gyakorolni hol az egyik, hol a másik félre, az nem helyes, hogy diktátumokat fogalmaz meg, mert az nem lesz tartós béke, az lesz a tartós béke, amelyet a két fél köt egymással. Csak jelen állás szerint úgy tűnik, hogy egyik oldalon sincs olyan társadalmi támogatottsággal bíró erő, amely képes lenne egy ilyen tárgyalások lefolytatására, és hát egy béke megkötésére.
Köszönöm, és az adás eddigi részében azért nagyjából felvázoltuk azt, hogy milyen forgatókönyvek vannak előttünk. Egyfelől itt van az eszkalálódó háborúnak a veszélye, ott van annak a veszélye, amit most látunk, hogy áll nagyjából a konfliktus, de bármikor elindulhat egy izraeli támadás Rafah ellen, illetve ott van a közép- vagy hosszú távú tűzszüneti megállapodás. Jelen pillanatban, Ramadán első hetében vagyunk. Mit látsz reális forgatókönyvnek mind a következő hónapra, mind a belátható jövőre nézve?
Hát egy hónapra nem mernék, de még hetekre se nagyon előre jósolni vagy tekinteni. Péntek lehet egy fordulópont. A péntek az az iszlámban a heti nagyima, és most ez a jelenlegi péntek, ami a héten lesz, az a Ramadán kezdete utáni első nagyima. Hát ugye az a nagy kérdés, hogy vajon hogyan juthatnak el a palesztinok az Al-Aqsa mecsetbe. Ugye az Al-Aqsa mecset az az iszlám harmadik legszentebb helye. Ugyanakkor itt állt az ókori zsidó templom, amelynek maradványos iratófal, ez pedig a judaizmus legszentebb helye. Tehát vallási szempontból rendkívül kényes a helyzet, és Ramadán alatt mindig benne van a levegőben az, hogy valamilyen tüntetés, összecsapás alakul ki a palesztinok és az izraeli rendőrök között, és erre most is megvan a nagy esély, hiszen hát itt vagyunk a gázai háború ugye kellős közepén. Jordánia is figyelmeztette Izraelt, hogy bármiféle korlátozás, amely akadályozná mondjuk a muszlim híveket abban, hogy nagy számban jelenjenek meg a mecsetben imádkozni, az robbanáshoz vezethet. A vallási területet jordániai vallási elöljárók vezetik, de a biztonságért Izrael felel, hiszen hát az óváros jelenleg Kelet-Jeruzsálemben van, és Kelet-Jeruzsálem ugye Izrael része, ugye Kelet-Jeruzsálem, és az izraeli-palesztin konfliktus egyik nagy-nagy kérdése, a 67-es háborúba foglalta el Izraelt. Izrael Jeruzsálemet egy is oszthatatlan fővárosának tekinti, a palesztinok viszont azt követelik, hogy az ő remélt államuk fővárosa az Kelet-Jeruzsálem legyen. Tehát a következő napok, hetek döntheti el azt, hogy nyugodt ramadán lesz-e, viszonylagosan nyugodt ramadán lesz-e, vagy nem. Az Al-Aqsa nem véletlen egyébként, hogy a Hamász az október 7-i támadását Al-Aqsa áradatnak, Al-Aqsa rohamnak nevezte, ezzel is utalva arra, hogy a palesztinoknak és az iszlámnak mennyire fontos a mecset, ez a szent hely.
Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, a szavazófülke pedig pénteken kezdődik. Iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.